Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, nagyon jó helyen jártok, hiszen ez itt ismét a ti hangos úti könyvetek, az Itthon menő podcast. Ragadjatok kardot, tűzzetek tollat a kalapotokba, és pederjétek meg a bajszotokat, mert ezen a kiránduláson végvári vitézek oldalán szállunk harcba. Ha nincs kardotok, kalapotok és netán bajszotok sem, akkor se aggódjatok, mert sümegen minden sarkon akad egy jóra való vitéz, aki megvéd benneteket, de legalábbis megengedi, hogy fotózkodjatok vele. Ha nem jártatok még a sümegi várban, most garantáltan megjön hozzá a kedvetek, mert hogy vannak itt lovak és erejüket lovagi tornán összemérő elképesztő tudású lovasok, de nézhettek hadi bemutatót, kipróbálhatjátok a történelmi élményparkot, részt vehettek sólyomreptetésen, és persze pihenhettek, ehettek, ihattok is. És ez még csak a vár környéke. Tudtátok-e például, hogy a városban világhírű, díjnyertes sajtot is készítenek? És azt, hogy sümeg népszerű zarándokhely is? Na és azt, hogy a fosszíliavadászok kedvelt terepe ez a környék, hiszen aki ért hozzá, könnyen szert tehet itt egy szép kis őskövületre. Na, de mindent csak szépen sorjában. Kezdjük a várral és a lovagi tornával. Kerekes Bori, az Itthon menő riportere elsőként a lovagi torna előkészületeit mutatja meg nektek.
Szabó Gáborral, a lovagi torna heroldjával beszélgetünk itt a lovak között, ahol már gondolom ilyenkor folyik a délutáni előadásra a készülődés. Hogyan készültök rá?
Hát más készülődés van a lovasoknak, más a gyalogosoknak. Természetesen minden ló gyönyörű, tiszta kell, hogy legyen, és most is ezen dolgoznak a kollégák.
Pont itt
most...
egy lótusoló mellett
Igen, épp az egyik mongol lovas kaszkadőr éppen szépítgeti a lovát. A gyalogosok pedig előkészülnek, kipakolják, megfényezik a fegyvereket. A lovasoknak igazából más dolga nincsen, csak beöltöztetjük őket, és már indul is a harc.
Azok a lovak, akik itt vannak, ők mind részt vesznek a lovagi tornán?
Nagyjából a 80%-a részt vesz, így van. Valamit a kaszkadőrök használnak, a lovas kaszkadőrök, valamit pedig a sümegi várkapitány lovasai. Továbbá vannak fogat lovak, gyönyörű szép frízek, amik a királyi hintón hozzák be ugye a királyt és a királynőt.
A királyi család és kincsérete megérkezett közé. Kérem fogadják őket, kellő tisztelettel, legyenek szívesek találni! Fel mindenki a király tiszteletére! Éljen a király! Éljen a királynő! És éljen a lovagyatok!
Mi kell ahhoz, hogy egy ló alkalmas legyen erre a feladatra? Ugye nyilvánvalóan az biztos, hogy ne ijedjen meg semmitől, mert hát azért ehhez gondolom hozzá kell őket szoktatni, hogy itt bármi történhet.
Hát ez természetes, ugyanis hangja van a fegyvereknek, hangja van a nézőknek, a vakuk, a taps, a fütyülés, bár minden zajhoz, mindenhez hozzá kell őket szoktatni.
Mi történik olyankor, amikor mondjuk adott esetben ló és lovasnak mondjuk külön kell válnia, mert valaki beteg, tehát lehet-e például cserélni a lovak között, vagy pedig ez annyira megszokott, hogy ugye csak a saját gazdájának fogad szót?
Minden lovasnak nagyjából két lova van a műsorra, ugye van egy tartalékló. Természetesen, hogyha valami probléma van, akkor más is föl tud ülni a lóra, ugyanis megszokták egymást a ló és lovasa, ha probléma van, akkor más is föl tud ülni.
Láttam itt az előbb egy kis minilovat, ő nem tudom, hogy hova tűnt, neki milyen feladata van az előadásban.
A várkisasszonyok hoznak be három pónilovat a gyerekek szórakoztatására egy pár percbe, különböző trükköket mutatnak be, lefekszenek, ágaskodnak, kérik a kis ételt a várkisasszonyok kezéből, és utána a gyerekek ezeket megsimogathatják a lovagi torna keretein belül.
Mit láthatunk pontosan az előadásban? Hogyan készüljenek a nézők, akik részt vennének rajta?
A történelmi lovasjátékoknak van egy kis alaptörténete, hogy a sümegi várkapitány 16 falu jobbágyával építi a sümegi várat, és a király ellenőrzi ezt egy hatalmas kíséret keretében. A sümegi várkapitányhoz ellátogat a király, és nagyon nagy ünnepséget rendeznek, és egy lovagi tornát, amikor megérkeznek a mongol követek a sümegi vár tövében. Ők bebocsájtást kérnek, hogy szót váltsanak a várkapitány úrral, és szeretnének paripákat vásárolni tőlünk. A király engedélyezi a bebocsájtást, de lovakat nem vehetnek. Viszont összemérhetik erejüket és tudásukat a Sümegi várkapitány legjobb lovasaival, hajító fegyverekben, majd egy végső lovaspárviadalban, melyben kopjatörés és gyalogos bajvívás van. Mindezek előtt a mongol lovasok bemutatják tudásukat egy fergeteges trükklovassó keretében.
Egy igazi végvári vitézzel beszélgetek, mert a Sümegen azért nem ritka, hogy az ember végvári vitézekkel is találkozik. Szabó Tiborról van most szó, akinek van melvértje, mindenféle fegyvere.
A fegyvereim tulajdonképpen az 1700-as évekre, 1600-as évek közepétől 1700-as évekig jellemző felszerelés, amit a végvárokban láthatunk. Gyakorlatilag egy szabja látható nálam, úgynevezett kengyeles szabja. Ez már védte az embernek a kézfejét is az ellenfél csapásaitól. Természetesen.
Arrébb megyek. Jesszus.
Ugye a szabja görbített pengével rendelkezik, vágásra volt kitalálva. Tulajdonképpen a várokban sokkal egyszerűbb volt mozogni vele a szűkös tereken, éppen ezért is volt sokkal praktikusabb, mint amit korábban használtak a mindenféle nagyméretű másfélkezes kardok.
És te most ezzel le tudnád kaszabolni a nyakamat, vagy azért ez most nem olyan állapotban van?
Nem, a bemutatókon élezett fegyvert nem használunk. Azért mondjuk úgy, hogy minden nap kell előadást tartani, szeretnénk a következő előadáson is részt venni.
Igen, igen, így van. Gondolom, akkor a puskát sem feltétlenül éles.
Így van. Van fönt a várban lőport bemutatót, be szoktuk mutatni a puskalövést is, ellenben, hogyha csak mászkálódok a vendégek között az udvaron, akkor csak egy díszpisztoly van nálam, ezzel is jelezvén, hogy pisztolyokat, puskákat használtak már a korszakban.
És ilyen gyönyörű szépeket, mint ami neked van?
Így van. Általában jellemző volt a korszakra, hogy mindent próbáltak díszíteni, minél mívesebben volt elkészítve minden díszítetten.
És a nyakvért, mert ugye a nyakadban van egy vért, az abszolút megvéd, mert ott úgy látom, hogyha mondjuk ügyes lennék, akkor azért úgy esetleg el tudnának találni.
Ebben az időszakban kezdtek eltűnni egyre inkább mindenféle nehéz vértezetek, tehát most már ilyen teljes páncélokat, hogy a teljes melvért, láncing, minden, a 30 kg felszerelést már nem viselték egyfolytában a katonák. Tekintve, hogy elkezdtek divatba jönni a tűzfegyverek, ami már át tudta lőni ezeket, éppen azért csak azt tartották meg, ami a közelharcnál védelmet tud adni. Esetleg még egy melvért vagy egy sisak lehetne rajtam, ha harci időszak lenne, vagy éppen olyan műsoron szerepelnénk.
Egy egészen jelentőség teljes toll áll ki a fejedből, ennek van-e valami jelentősége?
Így van, ez egy sólyomtoll. Általában a süvegeket próbálták nemes madaraknak a tollával díszíteni. Valamilyen szinten rangjelzés is volt, valamint hát a mindenféle nemes madarak, a sólymászat az hozzátartozott az akkori élethez. Gyakorlatilag a sólymászat az a sümegi vár életében is jelen van, manapság is szoktak sólymász bemutatók lenni, ez az egyik ott szereplő vándorsólyomnak a tolla, ami nálam látható.
Van egy nagyon jó kis táskád is.
Így van. Tarsolyokat tulajdonképpen, tarsoly, kés, az ivócsanak az hozzátartozott szintén a felszereléshez, amit az övükön hordtak. Gyakorlatilag a mindennapi felszerelésük ott volt a katonáknál az övre felszerelve.
Ez a csanak, ez olyan, mint egy kis csésze tulajdonképpen.
Így van, egy kis ivótál. Gyakorlatilag, amikor még az állat szarvakból ittak, ez az azt követő időszakban vált divattá, ugyanis hát kultúrállatonnak tartották a végvári harcosok, hogy egy állat szarvából igyanak. Éppen azért elterjedtek szép lassan az ilyen kis résztálak.
Mi volt a kulacsban, víz vagy bor?
Hát, ha a korabeli időszakot nézzük, akkor vagy sör, vagy bor, manapság inkább víz.
És a tarsolyban mit tartottak, mi volt az, ami fontos kellék, vagy neked most mi a fontos kellék?
Hát a tarsolyban korabeli időszakban tűzszerszámot tartottak, akár a lőporhoz is, tehát a mindenféle eszközöket, ami kellett mondjuk a pisztolynak a megtöltéséhez, pucolásához, szintén maguknál tartották. Manapság gyakorlatilag, ami hozzátartozik egy modern várvitéznek az életéhez.
Mobiltelefon.
Így van, legyen elérhető az ember akár a várkapitány számára is folyamatosan, akkor mellette azért az embernek az iratai.
És ez a nagyon jó kis megpödört bajszod, ez munkaköri előírás, vagy pedig te amúgy is így döntöttél?
Így van, a végvári korszakban szokás volt a minél szebb bajusznak a viselete. Sőt, aztán amikor már a Habsburgok voltak uralmon, az osztrákokra jellemző volt, hogy ők meg voltak borotválkozva, főleg az osztrák katonák, ezért ez egyfajta lázadás is volt a magyar katonák részéről, hogy már pedig akkor ők minél szebb bajszokat hajnak maguknak, ezzel is kifejezve, hogy hát ők nem az osztrák császár katonái közé tartoznak.
Akkor sok sikert kívánunk neked a mai harchoz is, és az összes nap. Hát ugye neked minden, az egész életed egy nagy harcból áll gyakorlatilag.
Gyakorlatilag igen, hát azért nem élet-halál harc. De tényleg hát meg kell küzdeni, hiszen folyamatosan a vendégeknek az igényeit ki kell elégíteni, valamint hát ilyen szép ruházatokban, akármilyen meleg is van, akkor is helyt kell állni minden nap.
Papp Krisztinával, a Sümegi Vár ügyvezetőjével beszélgetünk, és hát azért mindenképpen egy pár szót mondjunk a Sümegi Várnak a történetéről. Nyilvánvalóan ezt nem lehet olyan részletesen, mint ahogy ez valóban történt, de mi az, amit mindenképpen tudnia kell annak, aki eljön ide a Sümegi Várról?
Hát ahogy ti is látjátok, ez a vár egy nagyon szép magaslatra épült, és már nagyon-nagyon régen, már a kelta korban. Tehát onnantól kezdve folyamatosan volt rajta egy megfigyelőállás, kisebb fajta erődítmények, és igazából a 13. században kezdődött ennek a várnak az építése. Ez a vár később a püspökökhöz került, a Veszprémi püspökséghez, és eleinte mint gazdasági központ funkcionált, aztán ide költözött a püspök, miután a Veszprémi várat a törökök elfoglalták. Onnantól kezdve a Rákóczi szabadságharcban is nagyon nagy szerepe volt ennek a várnak, és igazából ez volt a veszte is szegénynek, hiszen a Habsburgok a 18. század elején lerombolták, és onnantól kezdve az enyészet lett úrrá a várban. Egészen addig, amíg több mint 33 évvel ezelőtt a magánvállalkozásunk kézben nem vette, el nem kezdte felújítani, programokat és kiállításokat kezdett benne létrehozni.
Azért ez egy elég nagy feladat, amikor az ember úgy dönt, hogy újraépít egy várat, és gondolom, hogy azért nem is lehetett ezt akárhogyan csinálni, hogy korhű legyen.
Igen, hát ráadásul úgy is fogtunk neki, hogy ennek nem volt előzménye sehol az országban, tehát teljesen vakon kezdtük el ezt mi csinálni. Láttuk, hogy mi a feladat, több száz köbméter, több ezer köbméter várfalat kellett felújítani. A vár abszolút ismeretlen volt mind az országban, mind a nemzetközi szinten, tehát ennek a hírnévnek a felépítését is meg kellett kezdeni, mégpedig úgy, hogy először kiállításokat, aztán programokat szerveztünk, főleg lovas programokat.
És ugye nagyon sok program van most is, mik ezek?
Az a történelmi lovasjátékok, ami most itt lent a Hotel Kapitány fő programja, az a várba kezdődött, tehát ott volt az ős bemutatója szinte majdnem 30 évvel ezelőtt, de azt le kell ide hoznunk a vár tövébe, hogy ne legyen annyira szezonális, és télen is meg tudjuk folyamatosan rendezni. Viszont azóta is nyári szezonban folyamatosan programok vannak a várban. Július-augusztusban kezdünk a kecskefejéssel, 9 órakor. Ezután a kecskéket, a lovakat, a szamarakat kihajtjuk a vároldalba, ahol egész nap legelnek, és amikor délután bejönnek, akkor megint a kecskefejés lesz a fő program.
És ezt nézni lehet, vagy ki is lehet próbálni?
Ezt lehet nézni, és utána meg is lehet kóstolni.
Azt a minden.
Különleges kecske.
És gondolom, a tejből még mindenféle más is készül kecskesajt.
Igen, a kecskesajt is használjuk a kürtös kalácsban is, hiszen a várban nagyon finom kürtös kalácsunk van. Tehát a programokat folytatjuk a felvonóhídnak a felvonásával, itt a leengedésével. A felvonóhíd egyébként egy nagyon különleges, egy mérlegelve működő felvonóhíd, ami van nekünk a várban, és ez mind Magyarországon, mind a Kárpát-medencében teljesen egyedülálló. A felvonóhíd, ha már le van engedve és jöhetnek be a vendégek, akkor solymász bemutatóval, ijász bemutatóval, börtöntúrákkal várjuk a vendégeket, hiszen van egy úgynevezett kínzókamra és egy börtön is a várban, ami nagyon-nagyon vonza a turistákat.
Akár meg is lehet őket kínozni, hogyha éppen ahhoz van kedvük.
Hát vagy a feleség, a férjet, vagy fordítva.
Nagyon jó.
Ezeket nagyon sok gyermekjáték van a várban, korabeli gyermekjátékok. Ezeket is ki lehet próbálni, és természetesen vendéglátás.
És ezek bármikor elérhetőek ezek a programok, vagy ezekre jelentkezni kell?
Ezek főszezonban, július-augusztusban minden nap, reggeltől estig, tehát a vár minden nap nyitva van egész évben. Hát télen, amikor kevesebb a vendég, akkor nem. Akkor nincsenek ezek a programok, csak ünnepnapokon.
A Sümegi Vár programjairól bővebben a www.sümeg.hu weboldalon tájékozódhattok. A várba egy könnyű sétával juthattok fel, az autót a vár tövében is lerakhatjátok, de itt kevesebb hely van. Ha mégis szerencsét próbálnátok, akkor a GPS-be a várcsárdát üssétek be. Ha meg is kóstolnátok a történelmi hangulatú étterem magyaros ízeit, akkor az aktuális nyitvatartást, az étlapot, illetve az asztalfoglaló rendszert is a www.várcsárda.hu weboldalon találjátok, de valószínűleg a helyszínre érkezve is lesz asztal, mert hely van bőven. A parkolással akkor mentek biztosra, ha a várudvar másik oldalánál teszitek le az autót, ebben az esetben a várparkolót írjátok be a keresőbe. A lovagi tornát jó időben a kinti arénában, hidegben vagy eső esetén pedig a fedett lovagteremben tartják. Főszezonban minden nap 4:30-kor kezdődik az előadás, amit ha úgy tartja kedvetek, középkori lakomával folytathattok a várcsárdában. A lakoma ideje alatt jelmezbe öltözött vitézek és várúrhölgyek szolgálják ki a vendégeket, az étkezés pedig a kor hagyományainak megfelelően kézzel történik. Több menü közül is választhattok, erről bővebben a lovagi torna menüpontra kattintva olvashattok. Ha felmentek a várba, már pedig miért nem mennétek fel, ha már ott vagytok, akkor ne egy szokásos fél vagy egy órás nézelődésre készüljetek. Szezonban fél óránként váltják egymást a különböző előadások, köztük íjász bemutató, ágyú töltet készítés és várkapunyitás. Itt is van állatsimogató, borozó, a kürtős kalácsot pedig nem szabad kihagyni, mert isteni. Az előadások szünetei a gyerekek lovagolhatnak is, de a várbörtöntől kezdve az aranyhalászaton át a kecske simogatóig számtalan játék várja őket. Tehát úgy tervezzetek, hogy csak a vár és a várudvar bejárása legalább egy egynapos program, de ha mindent ki szeretnétek próbálni, akkor érdemes legalább 2 napot szánni a sümegi várra. Aztán persze az is lehet, hogy ez sem lesz elég abban az esetben, ha a vár szomszédságában, a hotel kapitányban foglaltok szobát. Itt ugyanis úszómedence, wellness medencék, gyermekmedencék, pesgőfürdő, merülőmedence, relax szoba és külső medencék várnak benneteket.
Sümegen üldögélünk egy nagyon finom kávé és cappuccino mellett Böjte Éva szálloda igazgatóval, hol máshol, mint a hotel kapitányban. Ez egy nagyon komplex dolog, most először csak ugye a szállodáról beszélgetünk. Egy kicsit mesélj arról, hogy mi mindent lehet itt csinálni, kiket vártok, ki a célközönség.
Igen, valóban a hotel kapitány wellness, ez egy idegenfalomi komplexumnak az egyik oszlopos tagja, főtagja, hiszen itt 164 szobával, 4 csillagos wellness-szállodában várjuk a vendégeket, rögtön ugye a sümegi várlábánál. A vár közelsége, a várban felelhető rengeteg sok gyerekek számára bemutatott és szervezett programnak köszönhetően, valamint a hozzánk kapcsolódó történelmi lovasjátékoknak köszönhetően elsősorban családos vendégeket várunk. Ugye főleg nyáron nagyon erős nálunk a belföldi turizmus, de egész évben azt mondhatom, hogy magyar családok alkotják a hotel kapitány törzs közönségét. Szerintem nem sok olyan pici gyerek van, aki látott még itt lovagi torna bemutatót nálunk.
Sümegen persze nem csak a vár világhírű, hanem bizony a sajt is. Hallottatok már a Ranolderről? És kóstoltátok is? Ha Sümegen jártok, ez a díjnyertes parmezánhoz hasonlóan kemény sajt mindenképpen kötelező eleme a gasztro bakancs listának.
Kovács Bélával, a Sümeg Tej üzemvezetőjével beszélgetünk. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják azt, hogyha itt járunk Sümegen, akkor mindenképpen sajtot is érdemes kóstolni, mert hogy itt a sajtnak története van. Erről néhány szót mondjon nekünk.
Igen, ez a kis magánkézben lévő üzem, mi már 8 éve működik. Elsősorban sajtokat gyártunk, ebben van kemény sajt, extra kemény sajt, fél kemény sajt és friss gomolyasajt. Ezen kívül gyártunk joghurtokat, aludtejet, tejföld, turót és valamennyi palackos tejet is.
És azt gondolom, hogy ha itt jár az ember, akkor meg is kóstolhatja, nem feltétlenül itt, hanem Sümeg több éttermében, akár közértjében.
Igen, boltokba szállítunk, elsősorban pékségekbe, és ott megvásárolható.
Na és akkor mi a Ranolder sajtnak a története, mert hogy ez kifejezetten környékbeli.
Igen, ez a major, ahol most ez a tejüzem működik, valamikor a 19. század közepén létesült. Nagy valószínűséggel Ranolder János veszprémi püspök idejébe, és az ő tiszteletére kapta valószínűleg János major is a nevet, és ebből fakadó tiszteletből adtuk mi a Ranolder nevet a prémium sajtunknak.
Na és akkor ez a Ranolder sajt hogy készül? Egyébként elkezdtem rákeresni, és rögtön kijött a Google-ben az, hogy hol kapható a Ranolder sajt, tehát úgy látom, hogy az emberek érdeklődnek és ismerik is.
Igen, elég nagy az ismerettségünk, elsősorban Balatonfelvidéken, Zalaegerszeg környékén, valamint Budapesten is vannak elárusító helyeink. A tejet saját tejtermelő gazdaságunkba termeljük, onnan veszük át a szükséges mennyiséget, és még annak, hogy ebből kész sajt készül. Mindig friss tejet kapunk az állandó fejésnek és az elszállításnak. Áztatáját a lehető legkíméletesebb módon pasztőrözzük, csak olyan adalékanyagokat, illetve segédanyagokat használunk, amik a sajgyártáshoz szükségesek, semmi elszámos anyagot nem teszünk bele, csak társadalmi baktérium tenyészetet és az oltóenzimet, ami szükséges ahhoz, hogy a tárgy megaludjon.
És akkor egy ilyen keményebb sajtot képzeljünk el, ízre milyen?
Hát a gyártás végén még csak édeskés, mint az összes többi frissen készült sajt. Ez a hosszú érés alatt éri el azt az ízvilágot, amit mi szeretnénk. Egy nagyon tartalmas, nagyon tált, karakteres sajtot kapunk az érés végén, de az érés a nagyon hosszú.
Béla szokott még sajtot kóstolni, vagy már a fülén jön ki, vagy ez munkakörű leírás?
Egyáltalán nem. Én nagyon szeretem a sajtokat. Azt is rendszeresen kóstoljuk, hogy ami a fogyasztóhoz kerül, az olyan minőségű legyen, hogy bátran nemünket adhassuk mellé, akár a tulajdonos, akár én, mint készítő.
Tóth Tamással, a Sümegtej tulajdonosával és megálmodójával beszélgetünk. Mi a tapasztalat, hogy akik nem sümegiek, de ide érkeznek, hallottak a sajtokról, hallottak a Sümegtejről, keresik azt, hogy a helyi ízeket megkóstolhassák?
Ami a hírünkkel kicsit erősítette, hogy mondhatom azt is, 2017-ben volt egy világbajnokság, amin az itt készült sajtjainkkal elindultunk, és a Ranolder nevű sajtunk világbajnok lett, aranyérmet tudtunk elhozni 300 sajtot. Ennek egy nagyon-nagyon boldogok voltunk, és hatalmas elismerés, ebből a címből, ebből a sajtból mai napig tudjuk ezt az elismerést kamatoztatni.
Azt gyanítom, hogy már 600-an megkérdezték, de most én is megkérdezem, hogy melyik a kedvenc sajtja.
Nekem szintén a Ranolder sajtunk, amiben csináltunk, vagy van egy olyan érési szakasz, ami több mint 4 éves. Ez egy ilyen parmezános jellegű sajt, tiszta, egy kristály, és az megfelelő borokkal párosítva egy extra élményt tud biztosítani.
Hol találkozhatnak egészen biztosan a turisták, hogyha itt Sümegen járnak kifejezetten az önök sajtjaival?
A francia pékség, aki nagy mennyiségbe, illetve nagy választékba kínálja a termékeinket, külön hűtőnk van, ahol meg lehet találni.
A Sümegtej finomságait tehát a legtöbb helyi ABC-ben megtaláljátok, a francia pékség pedig Belvárosi Pékség néven fut a Flórián tér 2 szám alatt. Innen akár át is sétálhattok a Deák Ferenc utcába. A Tourinform irodában itt hétfő kivételével minden nap útbaigazítást kérhettek, de az igazi attrakció az a gyönyörű épület, amiben az iroda is működik. Történetéről Vég László polgármester mesélt Borinak.
Sümeg egyéb látnivalóiról a polgármester úrral fogunk beszélgetni, és hát a találkozás helyszínének a Ramazetter házat választottuk, ami a turisták számára is kifejezetten érdekes, több kiállítás van itt, és az épület is gyönyörű, egy kicsit meséljen erről először.
Ramazetter Vincének a szülőháza és a lakóháza volt ez a ház. Azt tudni kell Ramazetter Vincéről, hogy ő Sümeg jótevője, mondhatjuk így, Sümeg atyának is nevezik, nem véletlenül áll a város központjában a szobra. Ő egy kékfestő családba született bele, az édesapja is kékfestő mester volt. Egyébként az édesapja költözött ide Sümegre, valamikor a 19. század legelején, és Ramazetter Vince örökölte ezt a vállalkozást, viszont ő egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen üzleti zseni volt a maga korában, és mással is elkezdett foglalkozni, és egy hatalmas vagyont halmozott fel. A gyermekei viszont meghaltak még gyerekkorban, ezért aztán a hagyatékát azt nagy részt Sümeg városára hagyta. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy Sümeg mai intézményrendszere, az óvoda, az iskola, a kórház, azt mindenki köszönhetjük, ő alapította még az 1860-as, 70-es években.
Gyönyörű épületről van Igen. szó, ahol találkozik a régi és az új olyannyira, Igen. hogy ugye az eredeti falból is megvannak részletek, de ezt ilyen nagyon szépen ötvözve van ugye a mostani fal részletekkel. Mi most a kékfestő teremben állunk először. Itt vannak esetleg olyan tárgyak, amik még eredetiek, vagy ezek csak tulajdonképpen szimbolizálják a múltat?
Persze, igen, ezek eredetiek, ezek a nyomófák, ugye, amivel megnyomták ezeket a ezeket a kelméket, és ugye a háttérben, ami van, ez a kék festett kelme, ez is abból az időből származik.
Nézzük meg közben a többi termet is, hogy itt milyen kiállítások vannak. Ugye érdemes talán a turistáknak is itt kezdeni a sümegi kirándulást, mert hogy ugye a szomszédban van a Turinform irodalmat, kapnak információt, és utána át is jöhetnek ide. Már is itt állunk egy digitális térkép
előtt. Igen, egy város séta, ami arra is jó, hogy a turista egyrészt megismerje, de hogyha vállalkozó szellemű, akkor le is mérheti az esetleges tudását. Vannak nekünk jól bejáratott attrakcióink. Ugye itt a Ramazetter háztól körülbelül 50 méterre a plébánia templom Maulbertsch freskóival, ami nyugodtan mondhatom, hogy európai hírű freskó együttes. Aztán, hogyha elindulunk az úgynevezett turisztikai tengelyen a vár felé, akkor bal oldalon majd meglátjuk a kisfaludi szülőházat, aztán onnan körülbelül 100 méterre a püspöki palota. A püspöki palota a tőszomszédságában ott van a ferences rendház a kegytemplommal, és hát ugye ezek fölé ott magasodik a vár.
És ha mindez nem volna még elég, akkor Sümeg mindössze szűk 20 kilométerre van a Balatontól. Ha nyáron érkeztek, akár Balaton-Edericsre is átugorhattok csobbanni egyet. Tapolca még ennél is közelebb van, 18 kilométerre. Az itthon menő következő epizódjában oda is elviszünk majd benneteket. Hallgassátok tehát az itthon menőt továbbra is. A következő részben Sümegről indulunk, és jobbnál jobb programokat mutatunk nektek a környéken, a Dino Parktól kezdve a buddhista stúpáig. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Itthon menő, utazási podcast Szujó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet. Biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon Menő Podcast Szujó Zoltánnal.